kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Fokozni kell a magyar kormányzati békemisszió erőfeszítéseit az ukrajnai háború minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázata miatt, dolgozni kell a diplomáciai csatornák nyitvatartásán, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, miután orosz kollégájával Szergej Lavrovval tárgyalt. Szijjártó Péter arról beszélt, az elmúlt 1000 nap bebizonyította, hogy ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, csak is tárgyalásokkal. Arra is kitért, hogy a kormánynak teljesen világos és felvállalt nyilvános célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése Oroszországgal a szankciók által nem érintett területeken. Az ukrán elnök a kiadó japán hírügynökségnek adott interjújában hangsúlyozta, Ukrajna diplomáciai úton kívánja lezárni az Oroszországgal vívott háborút és visszaszerezni megszállt területeit. Volodymyr Zelenszkij szerint azonban ezek a lépések csak akkor valósíthatóak meg, ha az ország NATO tagsága biztosítottá válik. Elismerte, hogy országa számára a háború rendkívül nehéz szakaszba lépett. Az EU új diplomáciai vezetője bejelentette, hogy az Unió egy új, a 15. szankciós csomagról tárgyal Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háború miatt. Kaja Kallas elmondása szerint Európa azt tervezi, hogy növeli a nyomást az orosz gazdaságon, és tovább gyengíti a Kreml háborús képességét. 1 milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára ukrán kormányzati tisztségviselőkkel közösen. Magyar Levent elmondta, a terv többek között tartalmazza két autópálya kapcsolat kiépítését és egy új teherforgalmi átkelőhely létesítését, valamint az ehhez kapcsolódó útfejlesztéseket is. Ezen kívül hamarosan megnyitják a Nagyhódos és az ukrajnai Nagypalát közötti határátkelőhelyet is. 50 évvel ezelőtt minden 5. ember európai állampolgár volt a világon, most már csak minden 10. ismertette az adatokat Hankó Balázs Brüsszelben. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi tanácsülésére érkezett a belga fővárosba. Azt mondta, a versenyképesség és a demográfia elválaszthatatlan egymástól, ez a kettő prioritás hazánk számára. A jövő évi adótörvényekkel a vállalkozások adó és adminisztrációs terheit is csökkentjük, jelentette ki a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta Nagy Eleket, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara újonnan megválasztott elnökét. Varga Mihály emlékeztetett, ma Magyarország nyújtja a legalacsonyabb 9%-os társasági adókulcsot az Európai Unióban, valamint beszélt arról, hogy két lépésben megduplázzák a családi adókedvezményeket, és további 2 évvel meghosszabbítják a kedvezményes 5%-os lakásáfát is. A magyar fogyasztók fizették a legkedvezőbb rezsidíjakat Európában novemberben, és vásárlóerő paritás alapján is Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági fogyasztók által fizetett földgáz és villamos energia átlagára, tudatta Németh Szilárd. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos az európai fővárosok árait bemutató nemzetközi összehasonlító vizsgálat eredményeit ismertette. Az utas és a biztonság az első, ennek nincsen alternatívája, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Szajoli vasúti tragédia 30. évfordulóján a Facebookon. A balesetnek akkor 31 halálos áldozata volt. Hegyi Zsolt felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt másfél évtizedben nem történt végzetes tragédia a MÁV csoport hibájából, küzdjenek is azért, hogy ez így maradjon. Délelőtt egymással szemben haladt két vonat a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Ongánál, de végül egymástól biztos távolságra megálltak, így az utasok nem kerültek veszélybe. A hatósági helyszínelés idej alatt az állomáson a vonat közlekedés szünetelt. Délután pedig a Miskolcról a keleti pályaudvarra érkezett Tokaj Intercity kis sebességgel nekiütközött a vágány végi ütközőbaknak. A vonaton utazók közül többen elestek, legkevesebb 2 utas megsérült, a baleset körülményeit vizsgálják, ez nem okozott fennakadást a közlekedésben. Már megvásárolhatók a jövő évre érvényes éves országos és vármegyei autópályamatricák, közölt a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató ZRT. Ezek majd csak január 1-től lesznek érvényesek, 2026. január 31-ig a díjköteles gyorsolgalmi utakon, az idei éves matricák pedig 2026. január 31-ig használhatóak. Az országos mentőszolgálat veszi át a jogosítványszerzéshez kapcsolódó életmentő oktatást a középiskolákban. Emlékeztettek, a köznevelésben és a szakképzésben tanuló végzős diákok számára már elérhető az ingyenes B-kategóriás gépjárművezetői elméleti tanfolyam. Sztrájkba léptek a Volkswagen németországi autó- és alkatrészgyártó dolgozói. Az IG Metall szakszervezet által szervezett több órás munkabeszüntetés akár korlátlan sztrájkba is átcsaphat, ha a béketárgyalások következő fordulójában sem születik megállapodás. Végül az időjárásról. Szürkeségre, párára, borúra kell készülnünk, bár a köd a legtöbb helyen ritkul majd napközben. Számottevő csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben +2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Műsorajánló.
A megértés hullámhosszán. Ma este 21 óra 5 perckor Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait a Szent István Rádió interaktív műsorában. A megértés hullámhosszán minden hétfőn este 21 óra 5 perctől a Szent István Rádióban.
Műsorajánlót hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Fogadják szeretettel nagy költőink istenes és adventi verseit. Pilinszky János, a várakozás szentsége. Mire is várakozunk advent idején? Jézus születésére? Arra, hogy a teremtett világban maga a Teremtő Isten is testet öltsön. Arra várakozunk, ami már réges-régen megtörtént. Ez a magatartás, ez a várakozás nem új. A felületen az ember köznapi életét mindenkor könyörtelenül meghatározza az idő három, múlt, jelen és jövő, látszatra összebékíthetetlen fázisa. A felületen igen, de nem a mélyben. Ott a mélyben mindig is tudta az emberiség, hogy tér és idő mechanikus határait képes elmosni a minőség, a jóság, a szépség és igazság ereje. Elég, ha a nagy drámákra vagy a nagy zeneművekre gondolunk, melyek titozatos módon attól nagyok, hogy többek közt alkalmat adnak arra is, hogy a jövőre emlékezzünk és a múltra várakozzunk. A minőség ideje időtlen. Amikor Bach passióját hallgatjuk, honnét szól ez a zene? A múltból, a jelenből, a jövőből? Egy bizonyos. Mérhetetlenül több, mint kegyeletes megemlékezés, és sokkal több, mint reménykedő utópia. Egyszerre szól mindenfelől. Az adventi várakozás lényege szerint a várakozás arra, aki van, ahogy a szeretet misztériuma sem egyéb, mint vágyakozás azután, aki van, aki a miénk. Persze erről a várakozásról és erről a vágyódásról csak dadogva tudunk beszélni. Annál is inkább, mivel Isten valóban megtestesült közöttünk, vállalva a lét minden súlyát és megosztottságát. És mégis túl idő és tér vastörvényén, melynek megszületvén Betlehemben, maga a Teremtő Isten is készséggel és véghetetlen önátadással vetette alá magát. Advent idején mi arra várakozunk, és azután vágyódhatunk, ami megtörtént, és akit 2000 esztendeje jó-rosszul a kezünk között tartunk. Vágyódunk utána, és várakozunk rá. Azzal, hogy Isten beleszületett az időbe, módunkban áll kiemelkedni az időből. Az adventi várakozás hasonlít a megemlékezéshez, de valóban mindennél távolabb áll tőle. Valódi várakozás. Pontosan úgy, ahogy a szeretet mindennél valóságosabban vágyakozik azután, akit magához ölel, és örök újszülöttként a karjai között tart. Ady Endre, a Sion hegy alatt. Borzolt fehér Isten szakállal, tépetten, fázva, fújt szaladt az én uram a rég feledett, nyirkos vak őszi hajnalon. Valahol, a Sion hegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Bús és kopott volt az öreg úr, paskolta, verte a ködöt, rorátéra harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben, és rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott a Sion hegy alján, s lángoltak, égtek a kövek, harangozott és simogatott, bekönnyezte az arcomat. Jó volt. Kegyes volt az öreg. Ráncos fénykezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem. Hogy hívnak téged, szép öreg úr, kihez mondottam sok imát? Jaj, nem emlékezem. Halottan visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott, csak tudnék egy gyermeki imát. Ő nézett reám szomorún, s harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, s aztán fölszaladt. Minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár. S én ülök, sírván, a Sion hegy alatt. Zsida Jenő, Krisztus. Krisztusom, én leveszem képedet falamról. Torz hamisításnak érzem vonalait, színeit, soha se tudlak ilyennek elképzelni, amilyen itt vagy. Ilyen ragyogó kékszeműnek, ilyen jól lakottan derűsnek, ilyen kitelt arcónak, ilyen enyhe pirosnak, mint a tejbe esett rózsa. Én sok éjszaka láttalak már, hallgattalak is számtalanszor. Én tudom, hogy te egyszerű voltál, szürke, fáradt és hozzánk hasonló. Álmatlanul csavarogtad a szám kivetettek útját, a nyomor az éjség siralom völgyeit, s gyötrő aggodalmait horizontján már az eget nyaldosták pusztuló Jeruzsálemed lángjai. Hangot fájó hullámokat kavart, mikor a sok beszéd után rekedten újra szólani kezdtél. Megtépett és színe hagyott ruhádon, vastagon ült a nagy útpora. Sovány, széltől naptól cserzett arcodon, bronzvörösre gyúlt a sárgaság, s két parázsló szemedből sisteregve hullottak borzas szakálladra az Isten könnyei. Bódás János, ki van jelölve a helyed? Azért van síró, hogy vigasztald, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed. Vak elhagyott azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak más vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kinek fakasztják, s mélység felett van csak magasság, ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, mennyi szeretet van benned. Megmutatta, de néha legalább, enyhült, szépült tőled a világ. Vagy tán kezdettől támad foltra folt, ott is, hol eddig minden tiszta volt? Ki vagy? Vigasznak, írnak, szántak, menedéknek, oszlopnak, szánynak. Ki van jelölve a helyed, ne nyugodj, míg meg nem leled. Csak ott leszel az, aminek rendeltettél. Másként rideg, céltalan lesz az életed. Mag leszel, mely kőre esett, elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el. Gyógyszer, ami kárba veszett, mit sose kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan. Cserép, amiben nincsen virág, s nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ. Adi Endre, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem, Istenem, Istenem, Istenem. Zavart lelkem tegnap mindent bevallott. Te voltál mindig mindenben minden, boldog szimatolásaimban, gyöngét simogatásaimban, s éles szomorú nézéseimben. Ma köszönöm, hogy te voltál ott, hol éreztem az életemet, s hol dőltek, épültek az oltárok, köszönöm az én értem vetett ágyat, köszönöm neked az első sírást, köszönöm tört szívű édesanyámat, fiatalságomat és bűneimet, köszönöm a kétséget, a hitet, a csókot, a betegséget, köszönöm, hogy nem tartozok senkinek másnak, csupán néked, mindenért néked. Napsugarak zúgása, amit hallok. Számban nevednek jó íze van. Szent mennydörgést néz a két szemem. Istenem, Istenem, Istenem. Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott, hogy te voltál élet, búcsók, öröm, s hogy te leszel a halál. Köszönöm.
Nem emel föl már senki sem, belenehezültem a sárba. Fogadj viadnak, Istenem, hogy ne legyek kegyetlen árva. Fogj össze formáló alak, s amire kényszerítnek engem, hogy vajalak, tagadjalak. Segíts meg mindkét szükségemben. Tudod, szívem még kisgyerek, ne viszonozd a tagadásom, ne vakíts meg a lelkemet, néha engedd, hogy menj belásson. Kinek mindegy volt már a kín, hisz gondjaid magamra vettem. Az árnyék világ árkain most már te örgödj én felettem, most már te örgödj én felettem. Ints meg, mint kiket szeretek, hogy legyenek jobb szívvel hozzám. Vizsgáld meg az én ügyemet, mielőtt magam feláldoznám.
Ady Endre, az Isten kereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, s annyi bolondot látok, hogy e sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de haj, egyik se volt elég. Szívemben, idegimben kiabáló, nagy lárma téged keres, fölség. Isten, a tiéd minden. Juhász Gyula, Roráte. A kéklő félhomályban az örök mécs ragyog. Mosolygón álmodoznak a barokk angyalok. A gyertyák rendre gyúlnak, a minisztráns gyerek, mint bárány a mezőben, csenget. Az ány dereng. Hideg kövön anyókák térdelnek, ifjú pap magasba fölmutatja szeléden az urat. Derűs hit tűnt malasztját, könnyezve keresem. Ó, gyönyörű gyerekség, ó, boldog Betlehem! Renk Éva, várj reám, advent alkalmából. Várj reám, s én megjövök, hogyha vársz nagyon, mondta volt az Úristen egy bíbor hajnalon. Várj reám, s ember leszek, hogy vonhassam igád. Szenvedek, s meghalok érted, mert meghallom imád. Várj reám, s örülj nagyon, mert te kisded én vagyok, kinek hatalmában áll megmenteni téged. S a szeretet az egyedüli ok. Vörös Sándor, Rongyszőnyeg. Én is világot hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni. Ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Kereszt árnykép. A kereszt felső ága égre mutat, nagy örömhírt tudat. Itt van a te utad. A kereszt két karja a légbe szétszalad, rajta sovány kezek tört vért virágzanak. Vigyázz, őr a lélek, de a test megszakad. Két felé visz ösvény, s te szabad vagy, szabad. A keresztnek alsó ága földre mutat. Vesződj, itt ás kutat, lásd benne arcodat. Vörös Sándor, vonj sugaradba. Vonj sugaradba, Istenem, mint madár a fészkére szállnék hozzád, de látod, a rét örömei közt elpattant a szárnyam csontja. Védj kosaratba, Istenem, mint hal a horogra sietnék hozzád, de látod, a gyűrűző mélynek rám tekeredett ezernyi hínárja. Lelkemet miért áztatod marólókban évek óta, ha sose végzel a mosással? Kondélodban a tüzes lé minek fortyog körülöttem, ha soha se puhulok meg? Mit akarsz szőni belőlem, ha mindig szétmálok, mint a szecska? Gonoszaid megtérnek, de hozzám sose jön el a te országod. Szívemet kétfelé húzás tépi, egyre lyukasabb, egyre zavartabb. Lát de, sokszor már azt se tudom, melyik a te horgott zsinegje, s melyik a mélység inda köteléke. Vonj hevesebben, önerőmből nem jutok én soha hozzád. Vörös Sándor üdvösség. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem, amikor szeretni tudtam. És szeretnek-e nem kérdeztem. Csak ennyi történt teljes életemben, egyéb korszakadékba buktam. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem. Vörös Sándor, akik megtalálnak. Én keresem a célomat, célom engem majd megtalál. Én keresem a hitemet, a hitem is majd megtalál. Én keresem a szívemet, a szívem is majd megtalál. Keresem azt, aki enyém, ő is keres majd, megtalál. Én önmagamat keresem. Egyetlen lesz, ki nem talál. Én keresem az életem, életem egyetlen halál. Én keresem halálomat, s életem majd megtalál. Pilinszky János adventi gondolata. Advent a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy meg kell tanulni vágyakozni azután, ami a miénk. Gyermekkorunkban éltünk így, vágyakoztunk arra, ami biztosan megjött, télen az első hóesésre. És várakozásunk ettől még semmivel sem volt kisebb, erőtlenebb, ellenkezőleg. Nincs nagyobb kaland, mint hazaérkezni, hazatalálni, beteljesíteni és fölfedezni azt, ami a miénk. Az a gyerek, aki az első hóesésre vár, jól várakozik, s már várakozása felér egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülődésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé, szabad és mentes a birtoklás minden görcsétől, kielégíthetetlen éhétől, szomjától. Aki pedig jól várakozik, az időből éppen azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb, hetek, órák, percek kattogó szemtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Kígyódar vitéz és tatárvitéz című mese első részét.
Kígyódar vitéz és tatárvitéz. Hol volt, hol nem volt, hetet-hét országon túl volt, volt egy rengeteg nagy erdő. Rengeteg erdőnek kellős közepében egy kicsi kaliba. Abban a kicsi kalibában lakott egy ember, akinek a tolvajság volt a mestersége. Ennek az embernek egyetlen fia volt, akinek Fiú volt a neve, s mikor halálos ágyába került, ennek is azt tanácsolta, hogy csak folytassa az ő mesterségét. Na, ugyan rossz mesterség lehet az a tolvajság, mert a fiúra egy kötő nem sok, annyi sem maradt az apja után. Eltelt 2-3 nap, s csak hogy éhen nem halt szegény fiú meg az özvegy anyja. Mondja az asszony a fiának: hát, fiam, eredj, s menj, próbálj szerencsét. Elindult Fiú, nagy botot vesz a kezébe, s megy, mendegél az erdőben. Amint menne, mendegélne, látja, hogy jő vele szembe 3 diákforma legény. Meghúzódott egy fa mögé, s várta, míg odaérnek. Mikor a fához értek, hirtelen eléugrott, s a diákokra kiáltott: álljatok meg, s adjatok nekem pénzt, s kenyeret, mert különben halálfiai vagytok. A diákok nagyot kacagtak erre, hogy csak úgy csengett az erdő a kacagásuktól. Mondja az egyik: hát mit gondolsz, barátom, elbírnál te 3-unkkal? Hát ha mi verünk meg téged, s nem te minket? Fiú elkezd hüngetni, s azt mondja: mondd valamit az úrfi, mert jár a szája. Az idősebb diák vallatóra fogta most Fiút, s kikérdezte többiről Hegyire. Fiú elmondta, hogy Kis mi volt az ő apja, s neki is azt tanácsolta, hogy legyen tolvaj. Látod, látod, mondta az idősebb diák, jobb volna, ha elmennél szolgálatba, vagy eljönnél velünk tanulni, még derék ember válhatnék belőled. Tetszett Fiúnak ez a beszéd, s azt mondta, hogy ő bizony szívesen el is megy, de előbb még hazafordul, hogy elbúcsúzhassék az édesanyjától. Mikor hazament, az volt az anyjának első szava: no, Fiú, hoztál-e valamit? Nem bizén, lelkem édesanyám, semmit, mert találkoztam 3 diákkal, s azok azt tanácsolták, hogy menjek velük tanulni, még derék ember válhatik belőlem. Én a tanácsukat megfogadom, s el is megyek, lelkem édesanyám. Az Isten áldja meg! Elbúcsúzott az édesanyjától, de még előbb, hogy útnak indult volna, pipára gyújtott, mert úgy tudjátok meg, hogy Fiút már kicsin gyermek korában pipára szoktatta az édesapja. De azt is tudjátok meg, hogy ez akkor volt, amikor még nem volt sem acél, sem kova, sem semmiféle gyújtómasina, s a pipás embernek útközben elaludt a pipája, vissza kellett fordulnia, hogy otthon ismét rágyújthasson. Még egy jó puska lövésnyire sem haladt Fiú, kialudt a pipája. S mit volt, mit nem tenni, visszament, s ismét rágyújtott. Aztán elindult ismét, s csak nem az erdő széléig ért a második pipadohánnyal. Ott kialudt a pipája, s visszatért másodszor is. hanem a harmadik pipa dohánnyal már kiért az erdőből. Bezzeg, hogy kialudt ez is, s már vissza is fordult volna, ha hirtelen egy hajításnyira tüzet nem lát egy szép pusztás helyen. Megy a tűz felé, hogy rágyújtson a pipájára, s hát, halljatok csodát! Mit látottan? Egy kicsi kígyó volt ott, annak a fején ragyogott egy gyémánt korona, azt nézte tűznek messziről. Megszólal a kicsi kígyó. Ne bánts engem, te fiú, látod, úgy is összetaposta gyenge testemet a csorda. Inkább védj fel, most meg testemet a patakban, s aztán védj haza édesapámhoz, aki a kígyók királya. Megmutatta az ösvényt is, amely az édesapja birodalmába vezet. Fölvette fiú a kicsi kígyót, megmosta testét a patakban, aztán elindult az ösvényen. Útközben megszólal a kicsi kígyó ismét. Majd meglátod, hogy az édesapám meghálálja a te jóságodat? Hanem ne ijedj meg, az édesapám majd elnyel téged, de ki is hány ismét, s százszor különlegény lesz belőled, mint amilyen most vagy. Megérkeztek a kígyó király udvarába. A kicsi kígyó elmondta az édesapjának, hogy fiú mentette meg az ő életét, s a kígyó király csak ugyan egyszerébe elnyelte fiút, de ki is hányta abban a szempillantásban, s fiúból olyan derék szép szállegény lett, hogy nem volt párja hét puszta határban. Még nevet is mást adott neki a kígyó király. Megkereszteltette Kígyó Darvitéznek. Aztán kikérdezte a kígyó király, hogy mit akar, mi a szándéka, s mikor megtudta, hogy Kígyó Darvitéz tanulni akar menni, adott neki annyi aranyat, amennyit csak elbírt. Kígyó Darvitéz szépen elvégezte a magas iskolákat, aztán hazament az özvegy anyjához, mert írták neki levélben, hogy szegény édesanyja erősen előregedett, s közeleg is immár halála órája. Hát csak ugyan, éppen halálán volt szegény özvegyasszony. Megölelte, megcsókolta Kígyó Darvitézt, s mondta neki. Lelkem édes fiam, én most meghalok. Amin van, mind neked hagyom, de lelkedre kötöm, hogy semmit el ne adj. Van a kamrácskában egy rozsdás kard. Ennek olyan csodálatos ereje van, hogyha valaki megtámad, neked csak a földbe kell szúrnod a kardot, s az ellenségednek mindjárt elfogy az ereje. Ha pedig valakit megfenyegetsz vele, azt miszlik bevagdalja. Van még a kamarában egy átalvető. Abban az átalvetőben egy avatag szegényes ing s egy lábra való. Ha ezt az inget s lábra valót magadra veszed, ember fia le nem győzhet téged. Odakint a kaliba mögött van egy vén gebe, s ez téged akárhol járj, a világ végén is, még ha 1000 darabba vágtak is, ha lesz, aki testedet az átalvetőbe tegye, s azt az átalvetőt a ló hátára vesse, visszahoz tégedet, lelkem, édes fiam. Ahogy ezt mondta az öreg asszony, meghalt. Kígyó Darvitéz szépen eltemette az édesanyját, fölvette az inget, s a lábra valót, felkötötte a kardot, az átalvetőt a lóhátára vetette, s elindult szerencsét próbálni. Ment, mendegélt hetet hét ország ellen, s egy olyan városba ért, amelynek minden háza gyászfekete posztóval volt bevonva. Megállít egy öreg ember, s kérdi tőle. Miért borult gyászba ez a város, öreg? Hely, nagy oka van ennek, mondja az öreg ember. De minek mondjam, úgy sem tudsz rajta segíteni. Rosszul esett Kígyó Darvitéznek ez a beszéd, de nem szólt rá semmit, ment tovább. Hát, amint a piacra ér, látja, hogy rengeteg nép van ott, a piac közepén pedig egy dobos veri a dobot, storka szakadtából hirdet valamit. A népek közé vegyül Kígyó Darvitéz is, hadd tudja meg, hogy mit hirdet ki a dobos. Azt hirdette, hogy... Nyissa ki a fülét minden ember, mert közszírré tétetik, hogy a királyő felsége leányát feleségül akarja venni a kutyafejű tatárvitéz, de a királyő felsége nem adja. A kutyafejű tatárvitéz ezért párbajra hívta a mi öreg királyunkat, de a királyő felsége nem áll ki olyan semmi házi jövevénnyel, hanem aki helyette kiáll, s legyőzi a kutyafejű tatárvitézt, annak annyi aranyat ad, hogy holtáig herceg lehet belőle. Hiszen csak ezt kellett tudni Kígyó Darvitéznek. Ment egyenest a király elé, és mondja, hogy ő megverekszik a tatárvitézzel. Mondja a király. No, fiam, már 99-en próbáltak a kutyafejű tatárvitézzel, s mind csúfúl jártak. Hetek múltak már, s nem mert kiállani senki a vitézeim közül, hogy a szégyentől majd elégett az arcom. Hát tudd meg, Kígyó Darvitéz, akárki fia borja vagy, ha legyőzöd tatárvitézt, neked adom a leányomat, s fele királyságomat. Ne féljen, felséges királyom, mondta Kígyó Darvitéz. Legyőzöm én, ha 77 lelke van is az ördög adta tatárvitéznek. Örült a király már előre, mert ennyire csak ugyan nem bízott még egy vitézben sem, s örömében nagy vendégséget csapott. Hadd egyék, igyék jól, Darvitéz, minek előtte kiállan a tatárvitézzel. De alig ültek asztalhoz, jött egy inas, s jelentette, hogy tatárvitéz tiszteli Kígyó Darvitézt, jöjjön ki már, s verekedjék meg vele. Úgy is hiába eszik-iszik, mert őt ugyan le nem győzi. Visszaüzent Kígyó Darvitéz. Mondd meg tatárvitéznek, egyék-igyék ő is, mert olyan kedvem kerekedhetik, hogy többet úgy sem eszik. Az asztalnál ült a király kisasszony is, aki olyan szép volt, mint égen a ragyogó csillag. Haj, de csak elfehéredett erre a beszédre, mint a fejérített vászon. Hát, ha csak ugyan Kígyó Darvitéz megöli tatárvitézt. Mert közbe legyen mondva, a király kisasszony szerette tatárvitézt, s ment volna hozzá, csak adta volna az apja. Beüzent tatárvitéz másodszor is, harmadszor is, de Kígyó Darvitéz ki nem ment addig, míg az asztalon ételt s italt látott. Mikor a vendégségnek vége volt, kiment az udvarra, s ott a kardját a földbe szúrta. Vedd kézbe a kardot, Kígyó Darvitéz, mondta tatárvitéz, mert kézbe való az. Ha kézbe való, hát te csak vedd kézbe, felelte Kígyó Darvitéz, s azzal felkapta tatárvitézt, s úgy kidobta a kapun, hogy nagyot nyekkent belé. De bezzeg volt álmélkodás, hogy ezt a nagy óriás embert csak úgy kidobta Kígyó Darvitéz, mint egy labdát. Nem is próbált több szerencsét tatárvitéz, úgy eltűnt szégyenletében, mintha a föld nyelte volna el. Az öreg király pedig szertelen nagy örömében mindjárt összeadta a leányát Kígyó Darvitézzel. Hát bizony, ami igaz, igaz, ami nem igaz, az hazugság. A király kisasszony szívesebben ment volna tatárvitézhez, de Kígyó Darvitéz sem volt olyan teddels elősevedd legény. Sírt, kesergett egy keveset a király kisasszony, de mégiscsak Kígyó Darvitéz felesége lett. Tehát múlt az idő, s a fiatal pár egymáshoz melegedett. Hanem tatárvitéz nem felejtette el, hogy Kígyó Darvitéz olyan erősen csúffá tette. Nem ment haza az országába, hanem az öreg király országában bódorgott. Egyszer aztán titkon a király városába ment, s megleste, mikor Kígyó Darvitéz vadászni ment. Hiszen csak ezt várta, ment a király udvarába, s ott Kígyó Darvitéz inasának egy szekér aranyat ígért, csak árulja el neki, hogy mitől van Kígyó Darvitéznek az a rettentő csuda ereje. Eleget az inas, hogy így, hogy úgy, a gazdáját el nem árulhatja, de tatárvitéz addig beszélt, hogy így, hogy úgy teszi úrrá, kibeszélte a szép eszéből, s elmondott mindent. Abban egyeztek meg, hogy este, mikor Darvitéz hazajő a vadászatról, s szokása szerint fürdik, az inas bemegy a fürdőszobába, hirtelen eloltja a gyertyát. Tatárvitéz pedig lopódzék be, kapja fel a Darvitéz kardját, ingét, lábravalóját, s fusson vele. Úgy tettek, amint határozták. Darvitéz, ahogy hazajött, mindjárt a fürdőszobába ment. Az inas csak azt várta, hogy a kádba üljön, hirtelen eloltotta a gyertyát. Tatárvitéz pedig, utcu neki vesd el magad, szaladt a karddal, az ingel, s a lábra valóval. Szegény Darvitéz csak akkor vette észre, hogy ellopták a kardját s ingét, mikor fel akart öltözni. De már akkor vissza is jött tatárvitéz. Rajta volt a csuda erejű ing, kezében a kard, s mondta Darvitéznek. No, Darvitéz, imádkozz, kezemben az életed, mondja Darvitéz. Tudom, kutyafejű tatárvitéz, hogy halálfia vagyok. Csak arra kérlek, hogyha megölsz, aprítsd össze a testemet, s tedd fel a lovam hátára, az átalvetőbe. Hiszen, ha ez az utolsó kérésed, mondta tatárvitéz, meg sem is tagadhatom. Azzal csak fölemelte a kardot, megfenyegette vele Darvitézt, s hát csak ugyan a kard miszlikbe vagdalta a tulajdon gazdáját. Akkor tatárvitéz összeszedte Darvitéznek csontját-bontját, a legkisebb porcikáját is, kivitte az istállóba, beletette az átalvetőbe.
Ma este a Kígyó Darvitéz és Tatárvitéz című mese első részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését hallják a szemlélődő imádságról.
A szemlélődő imát szeretnénk megérteni, és nem csak megérteni, hanem szeretnénk begyakorolni. Hogy mit is jelent konkrétan az én életemben, hogyan is kell ezt imádkozni, mit kell tennem, vagy mit nem kell tennem. Amikor a szemlélődő imát gyakoroljuk, akkor először is az alapelveket kell tisztáznom magamban. Én ott állok az Úr színe előtt, és ráfigyelek. Ő az, aki ad, ő az, aki adja az ő szeretetét, a kegyelmét, a békéjét, bármilyen ajándékot, de ő az, aki nekem ad valamit, én pedig a befogadó vagyok. Ennél az imamódnál nem szólok, nem beszélek, nem könyörgök, nem én mondok valamit folyamatosan, hanem egyszerűen csendben vagyok, és figyelek, hogy az Úr mit ad nekem. Persze vannak kéréseim, kérek egy kegyelmet, amit szeretnék megkapni az imádság alatt, de azt elmondom egyszer-kétszer, de önmagában a figyelésem van a hangsúly. Odafigyelek az Úrra, hogy mit mond nekem. És persze ez egy kiszolgáltatott állapot, hiszen szeretnénk uralni az imát, szeretnénk megmondani azt, hogy most mi legyen, hogyan teljen az idő, szeretnék valami aktivitást, vagyis elimádkoztam ezt is, azt is, amazt is, és van bennem egy jó érzés. A szemlélődő imánál ilyen nincs, hanem egyszerűen csak befogadok. Vegyük először példaként, amikor egy szentírási mondatról, vagy egy szóról szemlélődöm. Például egy nagyon kedvenc szentírási rész, Izaiás próféta könyvének 43. fejezetéből az első 7 vers. Az Úr így szól, ne félj, mert megváltottalak, a neveden szólítottalak, az enyém vagy. Drága vagy a szememben, becses vagy nekem is szeretlek. Eddig az idézet néhány sor persze kihagytam belőle, és ezek a nagyon erős mondatok, amiben az Isten kifejezi a szeretetét, most ezt szeretném befogadni. Így önmagában ez nagyon sok, elég ebből egy szó, egy mondat. Például drága vagy a szememben, vagy szeretlek, vagy nagyon szeretlek téged, vagy becses vagy. Tehát egy vagy két szó, nem kell több, ebben benne van a lényeg. És az imádság pedig úgy történik, hogy figyelek az Istenre, ezeket a szavakat úgy veszem, hogy az Isten nekem mondja. És persze a Szentírásnak már a teológiája, hogy amit annó, akár több ezer évvel ezelőtt az Isten mondott, azt nem csak azoknak mondta, akiknek ott a Szent Könyvben, a Bibliában le van írva, hanem ezek a szavak most nekem szólnak. Az Úr személyesen nekem mondja, akár be lehet helyettesíteni nevemet is. Ne félj, mert megváltottalak. Vagy József, drága vagy a szememben, becses vagy nekem is szeretlek. Ezek a mondatok nekem szólnak. Az Isten öröktől fogva mondja, és folyamatosan mondja, csak persze én nem figyelek oda rá, vagy sokszor mással foglalkozom, de most kinyílok erre a mondatra, erre a szóra, és hallgatom, hogy az Isten, az Atya ezt nekem mondja. És azt a kegyelmet kérem, hogy mennyi atyám ad, hogy ezt fel tudjam fogni, be tudjam fogadni, és hogy szeretve érezzem magam. Ne csak halljam a fülemmel, hanem valóban a lelkem mélyén szeretve érezzem magam. Amikor leülünk imádkozni, és minden imánál ez úgymond a bevezető, hogy az Isten jelenlétébe helyezem magam. Talán furcsának tűnik ez a kifejezés. Amikor én imádkozom, akkor azt tudatosítom magamban, hogy az Istennek a jelenlétében vagyok. Hogy Szent Pál apostol fogalmazza, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát az Istenben élünk. Bennünk is ott lakik az Isten, meg rajtunk kívül is. Az Istennek az immanenciája és a transzcendenciája. És tudatosítom magamban, hogy az Isten folyamatosan figyel rám és szeret. Nem akkor, mert én oda helyeztem magamat, ez folyamatos az egész életemen keresztül, de most odafigyelek. És leülök az Úr elé, és azt mondom, hogy Uram, most itt vagyok, te most figyelsz engem, nagyon szeretsz engem, gyönyörködsz bennem, és most veled akarok lenni, rád akarok figyelni. És egyszerűen csak tudatosítom magamban, és nem látok semmit, lehet, hogy nem érzek semmit, de hogy az Úr velem van. És egyszerűen csendben vagyok, figyelek, és persze zárójelben mondom, most azt mondom, hogy csendben vagyok és figyelek, de a rádió műsornak a lényegéhez hozzátartozik, hogy valamit mondani kell, én csak kihangosítom azt, amit teszek, de persze ez mind csendben történik. Odafigyelek, és Uram, te most itt vagy. te most nézel engem, te most nagyon szeretsz engem. És egyszerűen csak figyelek, akár sóhajtozom, vágyorom az Isten után, és tudatosítom, hogy ő folyamatosan figyel engem, körülölel engem az ő szeretetével, és egyszerűen én hozzásimulok és vele vagyok, együtt vagyunk. Ha például valaki ebben a jelenlétben van egy fél óráig, ez már szemlélődő ima. Igazából nem csináltam semmit, úgymond olyan praktikusat, hanem egyszerűen csak az Úrral vagyok. Figyelek rá, és amikor ezeket mondom, hogy Uram, tudom, hogy itt vagy, hogy figyelsz rám, hogy szeretsz engem, erre igazából nekem van szükség, hogy magamban erősítsem meg a hitet, hogy ez valóban így van. Aki már sokszor gyakorolta, már nem kell mondani semmit, hanem egyszerűen csak leül, és egyszerűen már az Úr jelenlétében van, oda tud figyelni. Kinek mennyi időre van szüksége, de mindig ez kell ahhoz, hogy én az imában ott tudjak lenni, vagyis tudatosítsam, hogy ő velem van, én vele vagyok, rá figyelek, és ő a szeretetével el akar engem halmozni. Ez az alap. Itt a torz Istenből kifajulag lehet azt is gondolni, hogy például leülök imádkozni, és akkor az Isten ki tudja, hol van, vagy merre tevékenykedik, de szólok neki, hogy Uram, itt vagyok, ha ráérsz, gyere már el, mert most imádkoznék hozzád, és hogy úgymond megidézem az Istent, és szólok neki, hogy jöjjön, és akkor azt mondja, hogy várj egy picit, mindjárt itt még elintézek valamit, és utána jövök. Persze ezt így nem mondjuk ide, talán sokszor az imával kapcsolatban ilyen érzésünk van, és nem az Úrnak a jelenlétében folyamatosan ott vagyunk, csak most tudatosítom. És ezután következik, amikor elkezdem mondani azt, hogy az mennyi atya mondja nekem, drága vagy a szememben, vagy becses vagy nekem és szeretlek. És időnként ismételgetem, az atyára figyelek, és hogy ő ezt most nekem mondja. És időnként ismételgetem, hogy az Úr ezt nekem mondja. És egyszerűen csak néhányszor megismétlem, figyelek az Istennek a jelenlétére, és gyak vagyok passzívan, és kapok, amit kapok, megmozdul, ami megmozdul bennem, akár érzelmek, gondolatok, de nem gondolkodok, nem osztok, szorzok, meg nem akarom átvenni a vezetést. A kezdő imádkozóknál nagyon gyakori az elvárás. Vagyis például valamilyen elvárásom van az imával kapcsolatban, nem azt kaptam meg, és a végső érzés a kudarc. És a kudarc mindig jelzi, hogy nem alázatos szívvel voltam az Isten jelenlétében, hanem valamit elvártam, például azt, hogy leülök imádkozni, meg ráveszem magam, hogy például szemlélődjek, akkor az Isten valami látványosat tegyen velem, például sírjak örömömben, vagy valami nagy katarzis élmény legyen bennem, és ezt nem éltem át, akkor ez az imádság nem ért sokat, legközelebb nem is fogok imádkozni. Ez sokszor a kezdőknek a nagy kísértése, persze ezeken túl kell esni, és utána pedig az Isten jelenlétében vagyok, egyfajta passzivitásban, vagyis nem én cselekszem, de aktív is vagyok, mert figyelek. Figyelek és befogadok, és ez is aktivitást követel tőlem, és egy ilyen imához legalább egy fél óra szükséges, míg lecsendesedek, figyelek, ismételgetem az Úrnak a szavát, hogy nekem mondja, drága vagy a szememben. És egyszerűen csak ebben fürdök, ezt a szavakat úgymond a szívem mélyén ízlelem ezeket a szavakat, és egyszerűen befogadom, és engedem, hogy hasonl rám, hogy a szívemet és a lelkemet belül átalakítsa. Minden embernek ez a legmélyebb vágya, hogy ilyen mélyen érezze magát szeretve. És a legtöbb seb és defektus abból fakad, hogy az emberek nem tapasztalják meg nem is hisznek sem az emberek szeretetében, sem az Isten szeretetében. És itt pedig egyszerűen arról van szó, hogy az Úr jelenlétében vagyok, és engedem, hogy szeressen úgy, ahogy ő akarjon, én csak egyet kérek tőle, hogy Uram, szeressél, hogy be tudjam fogadni, halmozz el engem a te szereteteddel, és utána csak egyszerűen várok, és figyelek az Úrra. És engedem, hogy ő szeressen, és így átalakítsa az életemet. Persze nem egy alkalommal, hanem amikor az életemre ez már rendszeressé válik, az Isten nagyon mély munkát végez bennem a szemlélődő imádság által.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó József atya elmélkedett a szemlélődő imádságról. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Thank you.